Megőrzi a híveinek az életét, kimenti őket a bűnösök kezéből, fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretteim, fennállva énekeljük a 24. Zsoltárunk első versét, az Úr bír az egész földdel. Elfoglalva 286. dicséretünk első 6 versét énekeljük, jel dicsérjük az Istennek fiát. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, Lukács evangélium a 23. része, 50-től 56-ig terjedő versekig.
És ímé egy ember, kinek József a neve, tanácsbeli, jó és igaz férfiú. Ki nem vala részes azoknak, tanácsában és cselekedetében, Aritmajából, a zsidók városából való, ki maga is várja vala az Istennek országát. Ez oda menvén Pilátushoz, elkéri a Jézus testét. És levévén azt begöngyöli az gyolcsba, és helyezteti azt egy sziklába vágott sírboltba, melyben még senki sem feküdt. És az a nap péntek vala, és szombat virrad alá. Az őt követő asszonyok is pedig, kik véle Galileából jöttek, megnézik a sírt, és hogy miképpen helyeztetett el az ő teste. Visszatérvén pedig készítenének fűszerszámokat és kemeteket.
Isten tegye áldottá az ő igéjét és szívünkbe fogadását. Hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, sokan nehéz szívvel jöttek ma ide a te házadba, súlyos terheket hordozva, de mégis keresve a vigasztalásnak az útját, és kérünk arra, hogy lehessünk áldott eszközeid ebben, mert a te igéd az mindig vigasztal, a te lelked mindig vigasztal. Hadd könyörögjünk ezért a mai Isten tiszteletért, hárítsd el ennek az emberi akadályait, akár a szóló száján, akár a hallgató szívében. Légy velünk, és hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Foglaljuk el a mi helyeinket, és most kérném a gyermekeket,
Erre gyere, ide gyere főnök, ide. Gyere te is, gyere. Fogja meg mindenki a másik kezét. Te is főnök úgy. Menjetek, érjetek össze. Gyere pündolka, gyere te. Féla. Jó van, nem kell. Na, hát ott van még két gyerek, hogy gyertek csak ide hamar. Gyertek csak, szaladjatok. Gyorsan. Úgy van. Gyere, nyisd ki ott a csengedbe. Úgy, köszönöm szépen. Áldás, békesség. Hát, de most gyászolók Isten tisztelete van, és a gyermekeknek a jelenléte az már helyből valami vigasztalás, mert a jövendőre utal, ha megengedik a testvérek, én most nekik valami másról beszélnék, inkább arról, hogy mivel az élet elején vannak, hogy ne rontsák el az élet. Az élet végén ez már elég nehéz ugye korrigálni. És eszembe jutott, amikor ezen gondolkodtam, hogy hogyan is lehetne erről szólni. Hát általában a gyerekeket valamilyen filmmel, ilyen képekkel lehet megfogni, és valami oknál fogva, nem tudom megmondani, a Majmok bolygója című könyv és film jutott az eszembe, amikor arról gondolkodtam, hogy hogy ne rontsuk el az életünket. Hát nem tudom, volt-e köztetek olyan, aki ezt látta, hogy az én fiatal koromnak a filmje ez, de hát majd bejön megint a divatba. Arról szól, hogy elmegy egy űrhajó, visszajön jó sokára, és mivel találkozik az, hogy a Földön kik az urak? Hát a majmok az urak. Az emberek, a vadak, akiket kergetnek, és azok teljesen ilyen állati szinten élnek. De nagyon érdekes, mert ezek a majmok társadalma, ez nem sokat fejlődött, pont addig jutottak, amikor átvették a hatalmat, mert ők csak azt tudták csinálni, hogy utánozták az embert, azt, amit találtak. Tehát ez ilyen utánzás, ugye ismerjük ezt a dolgot, hogy a majom az egyébként egy izgalmas állat, nagyon tudja utánozni az embert. Hát ez a társadalom, ez egy ilyen majom társadalom volt, hogy utánozták az embert. De épp olyan agresszív volt, épp olyan gyűlölködő, lövöldöző, mint az emberi társadalom. De egy nehéz volt a film végén tudni, hogy most melyik társadalomról beszél, az emberiről, vagy a majom társadalomról. Eszembe jutott egy gyerekkori mondóka, amikor úgy bosszantottuk egymást, hogy akármit mondott a másik, mindig utána mondtuk, vagy utána mutogattuk. Szoktunk ilyet játszani, ugye? És akkor úgy lehetett leszerelni, azt mondta az ember, hogy utánozó majom, állatkertbe való. Ez volt az ellenszer. Na hát most, hogy folytassam a dolgot, ugye a kérdés most már az egy kicsit emeltek szinten, hogy hát tulajdonképpen merre felé haladunk mi, majomszerű ember, vagy emberszerű majom társadalma felé, de nem is ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy viszont utánzás nélkül nem lehet fölnőni, mert hát mit csinál a gyerek? Utánoz. Hát megtanítják enni, az utánzás, megtanítják öltözködni, az utánzás. Ugye? Az iskolában is utánozzuk, amit már az okosak kitaláltak. Na, nagy kérdés, most mik vagyunk mi? Utánozók, igaz? Hát akkor még egyet tovább lépek, az a kérdés, hogy kit utánzok? Ki a mesterem? Na, innen már egy kicsit más a helyzet. Lehet majomkodó embereket utánozni, és lehet igazi embereket is utánozni, mestereket. Hát ki a mi mesterünk, akit utánozunk? Bizony a mesterek mestere, kicsoda? Az igazi ember, akit csak érdemes utánozni egyedül, és akkor nem majmok leszünk, hanem emberek. És mennyi minden van, amit nem kéne utánozni, igaz? Tudsz jó sokat mondani ilyet, igaz? A másikat, amikor kis csoportokban ugye összeverődünk, és kitalálunk valami égtelenséget, mindenki utánozza, akkor majmok vagyunk. Világos? De a mesterek mesterét utánozzuk, vagy olyanokat, akik tőle tanultak, akkor meg emberek leszünk. Tehát lehet studírozni a kérdést, hogy mi szeretnénk lenni, igaz? Utánozók, nem mondom meg, hogy micsodák, vagy olyan emberek, akik tanulnak az igazi emberektől, és legfőképpen magától, a mestertől, Jézustól. Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! A 294. dicséretünk első és második versét keressük ki, Jézus vigasságon. Istennek igéjét olvasom a Lukács evangélium a 24. részéből az első 12 verset, mivel ezt kicsit hosszabb hallgassuk ülve. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában, majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt? Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek, a magdalai Mária, Johanna, valamint Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek neki. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta, ott erre elment, és csodálkozott magában a történtek. Kedves testvérek, mind a két, tehát a lekció és az ige hirdetés alap igéje is egybe gondoljuk most ugye szemünk előtt, Jézus temetése és a húsvéti történet. Azzal kezdeném, hogy minden emberi történet vége a temető. Ez a tapasztalat itt és most azt hiszem, hogy igazán összeadódik, és ebben teljesen azonos élményei vannak kivétel nélkül mindenkinek. Ezért is nevezzük most a mai Isten tiszteletet úgy, hogy a gyászoló Isten tisztelete. És mégsem vagyunk kettő csoport, hogy tudnék itt vannak a gyászolók és a nem gyászolók. Legfeljebb ott van különbség, hogy ki hol tart a gyászában, hiszen mindenkinek, aki a világra jön és egy kicsit már nagyobb lesz, elkezdődik ez a folyamat, a gyászolásnak a folyamata, és ez tart élete végéig. Egy kicsi gyászoló csapatról olvastunk az igében, ismerjük a szenvedés történetet, a temetés előtti viharos és tragikus eseményeket, amelyben a tanítványok már csak tehetetlenül sodródó szereplők, szemlélői egy végkifejletnek, és azt hiszem, hogy ebben is sok azonosság van, akkor valaki elmegy, szeretünk már csak sodródunk és szemléljük. És itt a szeretett mester szenvedése, kínhalála, végig élése marad nekik, vagy szemlélése, mikor, hogyan, milyen módon tudják ezt elhordozni. Itt már minden a múlté. És az emberi gonoszság, az igazságtalanság, félelmek, rettegések mind mint egy pontba itt a sírnál összefutnak, és tulajdonképpen el is tűnnek a szemeink előtt ebben a fajta sírkerti békességben, amit az ember mindig érez, ha kimegy a valamelyik temetőbe a szeretteihez. Mi marad ilyenkor? De a zaklatott fájdalmas pillanatok után, hát a tisztességes eltemetés, aztán a gyász, esetleg a csalódás, a tehetetlenség érzése, mert a halál mindig elvágja azokat a szálakat, amiről bármennyire sokszor tudjuk az értelmünkkel, hogy már valóban még esetleg, mert maga az életkora is szerettünknek ezt mondja, de mindig csalódás, mert még tantán tarthatott volna, folytathatott volna, még talán lett volna remény. De ugyanakkor van itt valami tevékenység is. Diktálják tulajdonképpen a szokások, egy-egy kultúrának a szokás, hogy megtenni, amit még megtehetünk. Nagyon fontos ez. Hát mi az, amit még megtehetnek az élők? A Bibliában utána nézegettem ennek, hogy hogyan viszonyul a Biblia ehhez is. Hát csak egy-egy példát olvasok. Azt olvasok Sámuel könyvében Dávidról, amikor Abnér nevű a vezér meghal, a király hangosan sírt Abnér sírjánál, és sírt az egész hadi nép is. Ez az együtt sírásnak egy nagyon szép példája, ahol megosztják egymással a fájdalmukat. Ez az első, amit még tehetünk, hogy együtt sírunk, mind azok, akik együtt éreznek velünk. Aztán azt olvassuk, amikor Jákob a tragikus hírt veszi, hogy a fia hunyt el, a fiai és a leányai mind vigasztalni igyekeztek, azaz meghallgatni a gyászolót és vigasztalni. Milyen sokan kiállnak inkább a sorban, de nagyon nehéz szolgálat, kéne valamit mondani. Vigasztalni, együtt érezni, meghallgatni, ne maradjon magára a terhével. És aztán Nehémiásról ilyet olvasunk, amikor a királyi udvarban, a Babilonban megkérdezi a Perzsa király, miért szomorú az arcod. Az a válasz, hogy a város, ugye Jeruzsálem, ahol őseim sírja van, rommá lett. Vagyis ez arról tanúskodik, hogy sok évtized után, még évszázad után is fontos számára a távoli ősöknek a sírhelye, ahova elhelyezik őket. Miért olyan fontos ez? Az emlékezés miatt. Tehát együtt sír, vigasztal és emlékezik. Ezt mondhatni tulajdonképpen ugye az első fele, ami inkább a gyász, a temetés kérdés köréhez tartozik. És van egy jó rendje, tehát ezt lehet mondani a gyásznak is, és jó dolog ebbe a rendbe gyászolni szeretteinket. És szeretnék egy kicsi kitérőt tenni, talán némely gondolat nem új, de azt mondom, hogy mégis összefoglalni ezt, hogy mi a helyzet a gyásszal, a temetéssel, egyáltalán ezekkel a szokásokkal, ennél a jó renddel. Azt hiszem, hogy a mai ember az kizökkent ebből a jó rendből egyre inkább, és úgy gondolom, hogy persze ebben van egyfajta menekülés, elfolytás, elmagányosodás is. Azt tapasztalom, konkrétan adatokkal lehet ezt alátámasztani, hogy a temetőkben egyre kevesebb a sírhely. Hát valahova kerülnek szeretteink maradványai persze. Ki mit hazaviszi, elszórja, nagyon gyakori, egyre gyakori, esetleg beönti a Dunában, van erre is már külön szolgáltatás. Természetesen mindenki úgy végzi ezt és teszi, hogy akarja. De engem nagyon is foglalkoztat ez, hogy szükség van a sírhelyre, szükség van az emlékhelyre, azok őrzésére és gondozására. Ez is beletartozik egyfelől ennek a rendjébe. Másrészt ennél sokkal többről is szó van, talán ez egy kicsit megváltoztatja esetleg a gondolkodásunkat. Itt van a rendszeres lehetőség az utódoknak, gyermekeinknek a számára, hogy megismerjék atyáik történetét, anyáik történetét, a család történetét. Azzal, hogy elviszem oda, kiveszem, erről kell beszélni.
El kell mondani, kik vannak itt, a nagyszülők, dédik, netán, még az ükszülők is. Ezt vallja egyébként a család lélektan is, hogy nagyon fontos, hogy több generáció legyen jelen, akár az emlékezés útján egy kibontakozó gyermek értelmében. Én visszaemlékszem rá, a családunk történetei a sokféle emlékekkel együtt úgy éltek a véd ükszülők, mintha tegnap történt volna. Mindig jelen volt, ez pedig csak egyetlen szegény nagyanyám élt, mert minden nagyszülő meghalt, mire én már egyáltalán a világra jöttem. Mégis a történeteik, mintha tegnap történtek volna, ez adja az identitás, ez adja az önazonosságot, ahogy ezt mondani szokták. És a mai világ ezzel szemben, mert hogy ne legyen önazonosság, ne legyen emlékezés. Számomra mindig megható, ha valahol egy katonai temetőben az ellenfelek katonáinak sírjainak keresztje ott van szép rendben, gondozottan. De a lélektani ok mellett egy teológiait is hagy mondjak még ebben a témakörben befejezésül, hogy az ötödik parancsolat ide is érvényes, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Isten áld néked. Vagyis szeretteink elmenetele nem csupán a múlthoz kapcsol, nem csak a veszteségeinkről szól, hanem a jövendőről is szól, és ahhoz is van köze. Ugyanakkor teljesen világos, hogy a halál, a meghalás az nem valami melankolikus, szép képekkel körül írható romantikus dolog, ahogy volt egy ilyen időszak kultúrtörténetben, hanem a halál ellenség. A Szentírás ellenségnek nevezi, és győzelmének nyilvánvaló volt az, csak idő kérdése a mi életünkben. Ugyanakkor azt gondolom azt is, hogy ahogyan befejeződik minden a sírkertben, a történetre gondoljunk most Jézus temetésére, ugye a nagy evangéliumus éppen ott szólal meg először. Ez egy csodálatos pillanata az ő történetnek, hogy egy sírkertben fejeződik be vége mindennek, és hol fog megszólalni először ebben az ember világban az evangélium, hogy Krisztus feltámad, ugyan ott. Az Isten ügyének valami egészen új kezdetéről, arról van szó, hogy ő nem zárta le Jézus történetét. Üres a sír, és az angyali híradás hangzik, nincsen itt, mert feltámadott. Figyeljük meg az első reagálásokat, de ezt olvasok, hogy tanácstalanul álltak ott, aztán rémülten. Azzal a hírrel, ami az evangélium, a jó hír, nem tudnak mit kezdeni a tanítványok. Azért, mert a halál kizárólagos hatalmát természetesnek veszik. Már ha lehet így mondani abban a pillanatban, hogy Jézus kiszenved, elkezdődik bennük egy folyamat, ez csúnya szóval, csak úgy tudom mondani, hogy már megszokták, kezdtek átállni gondolatban, hogy most már innentől ez van. Lehet persze csalódottan beszélni, az emmausi tanítványokra is gondoljunk, de lezárták az ügyet. Hát most már innentől nincs tovább. Ilyen valóban ilyen szörnyű dolog a mester halála, de lassan tudomásul veszük, ahogy mennek emmausba, és hogy beszélik ki magukból, hogy hát reménykedtünk, csalódottan, de nem ez történt. Mert erre vagyunk valóban szocializálva, ezt tanuljuk meg, ezt látjuk, hogy ez történik, és egyszer csak ebben a tudati helyzetben, hogy így mondjam, az evangélium megszólal, nincs itt, hanem feltámadt. Hát ez botrány a fülüknek, ugye? Ezt mondják a tanítványok, hogy üres fecsegés. És akkor itt nem valami piaci plecskálkodásról van szó, hanem az ígéről, Isten beszédéről. Korszakokon keresztül erről beszéltek a próféták, tudnénik Jézus Krisztusról. A nagy személyiségek, ugye Jób ezt mondja még az Ószövetség lapjain, hogy mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára korom felett megáll. Jézus földi szava is ezt erősítették meg életébe, persze nem tudtak rá figyelni, kiszelektálta tudatuk, hogy az ember fiának át kell adatni, meg kell feszítetni, és aztán fel kell támadnia. És most is ezt mondja az angyali híradás, tehát az Isten igéje, az evangélium hangzik el húsvét hajnalán a csírboltban. Isten nem beszél komolytalanul, sem a halálról, sem az életről. Itt majd különös dolgok történnek a mi világunkban, ugye ez az élet-halál mesdjéje, az kezd egy kicsit tolódni, már nem ott van, ahol korábban, de reanimálnak, és újraélesztés lehetőségeket kínálja a tudomány, egészen különös, izgalmas dolgok vannak, és persze az emberek fantáziája is megmozdul és meglódul a túlnani világról. Szeretném, hogy világos lenne mindenki számára, hogy Jézus nem visszajött a halálból. A feltámadás az nem azt jelenti, hogy visszajövünk valamilyen állapotból, hanem átment a halálon a maga dicsőségébe. Abból az állapotból, börtönnek is nevez a Biblia, hogy csak egy irányú bejárata van most, van egy kijárata azóta. És az evangélium ezért vigasztalás elsősorban, Jézus a tanítványoknak is ezt mondja a búcsú beszédében, hogy a vigasztaló lelket küldöm el. Ez az alapvonása, ha úgy tetszik, az Isten felénk forduló szeretetének, hogy mindenek előtt vigasztalja az embert. Azt az embert, aki a végességben él, aki a milliméter és gram és szekundum világában van bezárva, ezt az ember vigasztalásra szorul. Ezt jelenti tehát a húsvét utáni korszak, mondjuk így, hogy nyitányának első nagy és mindent elsöprő akkordja, ez az Isten vigasztaló éneke felénk. Nincsen itt, mert feltámadott. Talán eszünkbe jut egyből ugye a K.T. első kérdése, minéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod. Az első számú kérdés a katekizmusban, amit meg kell tanulni, az a vigasztalásról szól. Nem is gondolunk bele, hogy nem csak az életben kell vigasztalás, hanem a halálban is kell vigasztalás. És miről beszél? Ez csak az első mondat, az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. A temetési történetben ugye a tanítványok végül is Pilátustól megszerzik Jézus testét. Ez egy olyan nagyon sokat mondó pillanat, mit tud megszerezni, a halott testet szerzi meg, ennyi maradt nekik, és ez szépen elrendezik. Ez az emberi, az élete végén szerettünk halott teste. Ezzel szemben testem és lelkem az élő, feltámadott úré. Én azt gondolom, hogy ezzel a gondolattal lehet zárni ezt mai istentiszteletet, hogy így gyászoljunk, emlékezzünk, és közben elengedjük, átengedjük szeretünk emlékét, testét, életét az Úrnak, és tapasztaljuk meg mindenben, hogy nem maradtunk magunkra a félelmetes ellenséggel, halállal, ebben erősítsen meg, és vigasztalja meg szívünket az Isten. Amen. Kedves testvérek, a ráfelelő énekként a 294. dicséretünk harmadik versét énekeljük, Jézus üdvösségem. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, megköszönjük néked azt, hogy vigasztalásunk van, sok minden fel is kavarodott bennünk, de sok minden le is csillapodott, és hagyj könyörögjünk azért, hogy kerüljenek helyére azok a dolgok, amelyeknek megvan a maga rendje, és ez nem véletlen van így, de mindenek előtt legyen szemünk előtt teljesen világosan az üdvösség történetnek rendje, legyen világosan előttünk az az út, amelyre kínálsz nekünk az Úr Jézus Krisztusban, aki maga hív bennünket erre. Köszönjük, hogy ennek az útnak a vége élet. Köszönjük, hogy bár minden embernek át kell menni azokon a keserves pillanatokon, állapotokon, amelyikben szenved, amelyikben el kell engedni a világot maga körül, mégis ahogyan szűkül körülöttünk a világ, úgy növekedjék a vigasztalás egy másik kinyíló világnak a fényében. Köszönjük, hogy ez az evangélium, és ezt nem csak nekünk adja adott, hanem feladatunká teszed is, hogy tovább mondjuk, hogy sírjunk együtt a sírókkal, hogy bátran vigasztaljunk, hogy emlékezzünk és tovább is adjunk, gondolva a jövő generációira, családokra, sőt, ami egész egyházunkra, egész nemzetünkre, mindebben. Hagy könyörögjünk most különösen azokért, akik az elmúlt héten veszítették el szeretüket, és még nagyon frissek a sebek. Hagy könyörögjünk azokért, akiknek tragédiák vannak ott a szívükben, hogy könnyebbedjen, hogy tohadjon ez a fájdalmas gyulladás az ő szívükben, lelkükben, hogy békességünk legyen, a békességben reménységet tudjunk hordozni. Így könyörgünk ma az előttünk álló esztendőért is, mindazokért, akik betegek, mindazok, akik súlyos állapotban vannak, a vigasztalás igéit megkapják. Könyörgünk édesatyánk az életért is, a fiatalokért, a gyermekeinkért, akik itt nőnek fel a szemünk előtt, mind az egész gyülekezetért, felnőttekért, akik tanítják őket, hogy életünk hátra levő idejét jobban, nemesebben, tisztábban és igazabbul tudjuk használni, mint eddig. Hallgass meg a mi imádságunkat, te fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és egy kis csendességben hallgassunk egy kis zenét.
De az esőek a hirdetéseket szeretném elmondani. Mindenek előtt azt, hogy a mai Isten tiszteleten emlékeztünk a 2007-ben elhunytakra, de emlékezünk valamennyi elment szerettünkre természetesen. Az elmúlt héten is kétszer is megálltunk Ravatal fölött, elbúcsúztattuk Gólián Józsefné pápi Margitot életének 78. esztendejében. Jó könyvéből vettük az igét, mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, és én nem térek vissza, lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír. Ugyancsak az elmúlt héten vettünk végső búcsút Szabó Sándor atyánk fiától életének 75. évében. Az igét a Máté evangéliumából vettük, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te akarod. Szeretném mondani, tehát hogy a megszokott rendje van a jövő heti alkalmainknak, megvan tartva az ifjúsági órák, ma a himifi is megvan tartva, babamama kör. A női kört hirdetem, hogy 16-án szerdán, és egy hét múlva lesz az Ádám kör, tehát itt történt egy csere, tehát ne felejtsük el, hogy női biblia óra. Csütörtökön is megvan tartva a biblia óra, péntek, szombati ifjúsági órák, és hirdetem a jövő vasárnap Isten tiszteletet, hogy újra folytatjuk a havonta egyszer történő szeretett vendégséget, itt persze nem nagyon nagy dolgokra, de azért rendes szeretett vendégségre kell gondolni, amiben úgy egyeztünk meg még tavaly, hogy mindig valamelyik kör rendezi, és ezt a szolgálatot bevállalja. Most a szerda délelőtti biblia kör vállalja, elfogadunk süteményeket, és hát köszönjük előre is a szerda délelőtti körnek, mert azt hiszem őkre aztán igazán lehet stabilan számítani, persze a többiekre is. Hirdetem a következőket, továbbra is figyelmébe ajánlom a testvéreknek, Lemjén István templomépítő lelkészünknek a könyvét, az 1900 és a 45 közötti történetet dolgozza fel, lehet a kiáratnál kapni, nem is drága, 550 forintért kapható. Ezzel a címmel csodálatos, hogyan segített Isten minden munkánkban. Miért ajánlom újra meg újra? Hát egyrészt, mert van belőle, másrészt azért, mert az 1942-ig lévő iratokat, és főként sajnos a presbiteri jegyzőkönyv az a bombázáskor elégett, tehát erről az időről igazán összefoglalóan, tényszerűen ez a kis könyvecske van, ami nagyon szép és jól látható képanyag is van benne. Szeretném hirdetni, hogy a gimnáziumaink, már korábban hirdettük ki a Bármadas és a Lónyai, a felvételi tájékoztatói nálunk kaphatók. Ehhez szeretnénk hozzátenni, és nagy szeretettel a gyülekezet figyelmébe ajánlani Szilveszter János protestáns gimnáziumot, amelyik a metrónak a nem is tudom milyen nevű, kettesnek azt hiszem a végén van, tehát tessék? A Pillangó utca, úgy van, végénél van, tehát nem olyan messze van, és ehhez van kis tájékoztató, ki is van téve. A gimnáziumban azt is hirdetem, hogy 6 és 8 osztályosok is jelentkezhetnek, mert 6 és 4 év folyam is indul 2008-ban. Tehát kérem szépen, akit érdekelne a Szilveszter János gimnázium, amit én magam nagyon-nagyon-nagyon szívesen ajánlok, akkor az jelentkezzen nálunk. Nagyon fontos az, amit eddig is hirdettünk, de kérem a türelmét a testvéreknek is, hogyha kicsit várni kell, várja meg. A 2008-as évi választói névjegyzék elkészült. Tudnélik, ugye úgy van a kompjúternek a programja, hogy a december 31-ig történő egyházmentői járulékok befizetésével áll össze. A múltkor még meg voltunk hihetve, mert csak 350-nél tartottunk, hogy hova tűnt 50 ember, hát előkerült. Körülbelül ez a 400 fő az, ami mondjuk így, hogy standard létszámunk, de ezt meg kéne nézni. Ebbe az asztalon is van, meg a kintin is, aki ott van, keresse ki magát, ellenőrizze az adatot. Kérem, hogy
telefonját is írja fel, ha hiányzik, vagy hiányos a cím, azt is javítsa, ha meg nincs rajta véletlenül, akkor pedig kérem, hogy ezt jelezze. Tehát ebben ez nagyon fontos, mert aztán ezt le kell zárnunk, és határidőre el kell juttatni, föl kell terjesztenünk az egyházi főhatósághoz. Tehát minél egységesebb, minél kevésbé hiányos ez a lista, annál könnyebb nekünk az egész évbeli munkánk is. Tehát erre fordítsunk. Még egy ilyen bonyolultabb dolog van, az adó bevallás kérdése, illetve az 1% kérdése. Az adó bevallásról van egy tájékoztató szintén mind a két asztalon. Már tudnilik, aki befizetett és visszaigényelne-e, lehetséges az áfát visszaigényelni, az még máig jelentkezhet, ott van a tájékoztató. Az a helyzet, hogy itt a határidők szorítanak minket. Azon kívül még ugye az 1%-ról még van időnk jelentkezni, már attól függ, hogy kinek hogyan történik a bevallása. Aznak az adatai is rajta vannak, egyház technikai szám és alapítvány szám. Ezek ebben az időszakban, januárban fontos dolgok, kérem, hogy rendezzük, illetve abban segítenek nekünk, hogy pontosak az adatok, és utólag sajnos már nem tudunk ezzel a kérdéssel mit tenni. És aztán az hirdetem befejezésül, hogy január 20-ával kezdődik az egyetemes imahét, tehát a jövő vasárnap 21-e után, vagy 20-ával kezdődő hét, csütörtökétől, ezt még fogjuk hirdetni, de a tudatunkban már legyen benne, hogy minden év januárjában, ugye a csütörtök, péntek, szombat és vasárnap evangélikus, katolikus, református és baptista gyülekezetek közös esti, imaheti alkalmával telik, és ez nagyon fontos, hogy részt vegyünk rajta. Tehát sok mindent mondtam, ne felejtsük el még egyszer a felvételi tájékoztatót, a névjegyzéket és az adóbevallás, illetve 1%-ot. Köszönöm a figyelmet, és akkor a 294. Azt gondolom, nem, hanem a 230. dicséretünket keressük meg befejezésül. Áll a Krisztus Szent Keresztje, ha igaz. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség. Amen.